Üdvözöljük a HVG könyvek tömörített tudástárban, ahol a vezetés és üzleti stratégia, sales és marketing innovációk, valamint HR legfrissebb és legfontosabb eszmét szedtük csokorba, olvasmányos és könnyen emészthető formában. Dőljön hátra, és hagyja, hogy inspiráljuk új gondolatokkal és perspektívákkal. Robert J. Shiller, narratív közgazdaságtan. Hogyan hatnak a vírus módjára terjedő történetek a gazdaságra? Hogyan befolyásolják a döntéseinket és a viselkedésünket a lényegtelennek tűnő történetek? Miközben ez a kérdés már régóta foglalkoztatja az emberiséget és a társadalomtudósokat, a közgazdászok többsége mereven elzárkózik az ilyen irányú kutatásoktól. A racionálisan gondolkodó homo economicusok modelljeiben nincsen helye a történeteknek és az érzelmeknek. A Nobel-díjas közgazdász és New York Times bestseller szerző Robert Shiller ebben az úttörő munkájában új megközelítésben mutatja meg, hogyan hatnak a népszerű narratívák a gazdasági eseményekre. Meggyőződéssel állítja, hogy a válságok előrejelzéséhez és a piaci problémák hatékony kezeléséhez a vírus módjára terjedő népszerű gazdasági történetek szisztematikus elemzésére narratív közgazdaságtanra is szükség van. Újszerű megközelítésben rengeteg eddig figyelmen kívül hagyott történelmi példával, digitális adatbázisok felhasználásával teszi le az új paradigma alapjait. Gondolatébresztő fejtegetéseiből kiderül, hogy a gazdasági döntéseinket az igaz vagy éppen hamis történetek egyaránt befolyásolhatják. Megtudhatjuk azt is, miképp válhatnak a szájhagyomány útján, valamint a sajtó és a közösségi média csatornáin terjedő sztorik a gazdasági események hajtóerejévé, vagy vezethetnek válságokhoz, tömeges munkanélküliséghez, fokozódó egyenlőtlenséghez, vagy akár háborúhoz. Kinek ajánljuk elolvasásra a könyvet? A könyv lebilincselő és informatív olvasmány mindenki számára, aki szeretne többet megtudni a történetek erejéről, valamint arról, hogyan hatnak gazdaságunkra és társadalmunkra. Shiller írás stílusa világos, tömör és meggyőző. Egyszerű nyelvezetet, analógiákat, metaforákat, diagramokat, grafikonokat és térképeket használ összetett fogalmak magyarázatára és üzeneteinek közvetítésére. A humort, a szenvedélyt és az empátiát is beleoltja írásaiba, így jobban követhető és motiválóbb a szerző gondolatmenete. A könyv nem száraz vagy unalmas akadémiai értekezés, hanem élénk és releváns beszélgetés, amely tükrözi a narratív közgazdaságtan jelenlegi állását és vitáit. A könyvet mindenki számára ajánljuk, aki érdeklődik az emberi viselkedés és a gazdasági döntéshozatal iránt. Azok számára is hasznos olvasmány lehet, akik érdeklődnek a gazdasági pszichológia és a pénzügyi piacok iránt. Shiller ebben a könyvében lefekteti az alapokat ahhoz, hogy megértsük, hogyan válhattak ezek a történetek olyan gazdasági események motorjává, amelyek aztán háborúhoz, tömeges munkanélküliséghez és fokozódó egyenlőtlenséghez vezettek. A történetek, amelyeket egymásnak mesélünk, a gazdaságba vetett bizalmunkról, a pánik hangulatunkról, az ingatlanpiac fellendüléséről, az amerikai álomról vagy a bitcoinról hatással vannak a gazdaság teljesítményére. Ebben a könyvben részletes útmutatást kapunk ahhoz, hogyan tudnánk ezeket a történeteket ezután komolyabban venni. Rövid összefoglaló. A Narratív Közgazdaságtan című könyvében Robert J. Shiller pszichológiai és gazdasági megközelítésből vizsgálja az emberi történetmesélés narratív szerepét a gazdasági események és válságok megértésében, valamint előrejelzésében. Shiller szemléletes példákkal és esettanulmányokkal illusztrálja, hogyan alakítják és befolyásolják az emberek általános élethelyzeteivel és a gazdasági eseményekkel kapcsolatos történetek, a piacokat és a gazdasági folyamatokat. A könyv mélyebb betekintést nyújt az emberi viselkedés és a gazdaság összefonódásaira, és rávilágít arra, hogy a történetmesélés milyen módon alakíthatja a gazdasági kilátásokat és a pénzügyi piacok alakulását. Összefoglaló. Mi is az a narratív közgazdaságtan? Elgondolkodott már azon, hogy a pénzügyi piacok és a gazdaságok miért viselkednek néha szokatlan módon? Nos, sok közgazdász azt fogja mondani, hogy minden a számokról és a statisztikákról szól, mert a gazdaság megértésének egyetlen módja e statisztikák értelmezése. De itt a lényeg. A gazdaságunkat mozgató emberek, a fogyasztók, az üzletemberek, a politikusok bonyolultabbak annál, mint amit bármely statisztika fel tud mutatni. Megvannak a saját szenvedélyeik, elfogultságaik és hitrendszereik. Egyszerűen fogalmazva, megvannak a saját történeteik, olyan történetek, amelyek megváltoztatják az emberek viselkedését és befolyásolják a pénzügyi folyamatokat is. A különféle gondolatok, népszerű történetek formájában vírusként terjednek szét az emberek között, és egész piacokat mozgatnak meg, szóljanak akár arról, hogy az informatikai részvények árfolyama csak felfelé mozog, vagy hogy az ingatlanárak sosem csökkennek, esetleg arról, hogy egyes cégek túl nagyok ahhoz, hogy valaha is csődbe menjenek. Az ilyen szájról szájra a hírekben és egyre inkább a közösségi médiában terjedő történetek, akár igazak, akár nem, hatással vannak a gazdaságra, lévén hatással vannak arra, hogyan és hova fektetjük be a pénzünket, mennyit költünk és mennyit takarítunk meg a jövedelmünkből és az egyéb hasonló döntéseinkre. A történetek azonban általában hiányoznak a gazdasági elemzésből. A narratív közgazdaságtan egy új módszer e kollektív történetek figyelembevételére. A gazdasági narratíva egy ragályos történet, amely képes hatást gyakorolni az emberek gazdasági döntéseire. Ezen múlhat, hogy felvesznek egy alkalmazottat, vagy várnak egy kedvezőbb időszakra. Belevágnak-e valami újba, vagy inkább óvatosak maradnak. Elindítanak-e egy vállalkozást, vagy befektetnek egy bizonytalan, spekulatív pénzügyi eszközbe. A Bitcoin narratívájában csupa olyan történetet találunk, amelyben a főhős az inspirációval teli kozmopolita fiatal, az antihős pedig az unalmas bürokrata. Ezek sajátos történetek a vagyonról, az egyenlőtlenségről, a fejlett információs technológiáról és titokzatos, érthetetlen szakszavakkal vannak tele. A Bitcoin járvány sokak számára inkább egy meglepetés sorozat volt, amely egyre nagyobb csodálkozást váltott ki. Már a megjelenése is komoly meglepetés volt, majd ahogy egyre nagyobb tömegek figyeltek fel rá szerte a világon, jöttek az újabb és újabb, meghökkentő dolgok. Egy ponton a Bitcoinnak összértéke meghaladta a 300 milliárd dollárt. A Bitcoinnak azonban csak akkor van értéke, ha az emberek értéket tulajdonítanak neki, ahogy azt a hívek is készséggel elismerik. Hogyan tudott a Bitcoin értéke a nulláról 300 milliárd dollárra nőni mindössze néhány év alatt? A kezdetek egészen 2008-ra nyúlnak vissza, amikor egy bizonyos Satoshi Nakamoto Bitcoinról szóló írása felkerült egy levelező listára. 2009-ben a cikkben megfogalmazott elvek mentén megjelent az első kriptovaluta, a Bitcoin. A kriptovaluták számítógépen vezetett, nyilvános főkönyvi bejegyzések, amelyek pénzként is képesek funkcionálni, amíg az emberek pénzként kezelik, eladásra és vásárlásra használják őket. A narratívák végső soron mindig fontos közvetítő szerepet játszanak a kultúrában, a korszellemben és a gazdasági viselkedésben lezajló gyors változásokban. A kriptovalutáknak egy impozáns matematikai elmélet adja az alapját, de ez az elmélet sem nevezi meg, mi az, ami miatt az emberek értéket tulajdonítanak nekik, illetve elhiszik, hogy más. A bitcoin hívei általában nem tudják megmagyarázni, hogyan működik, mert a narratíva messze túlmutat minden technikai fejlődésen, és emberi érdekű történetté vált. Nem kell szakértő programozónak lenni ahhoz, hogy élvezze egy titokzatos alkotó meséjét. Az emberek imádják a rejtélyeket, és imádják megfejteni őket. A bitcoint körülvevő buborék is hozzájárult a narratíva gyors terjedéséhez. Az embereket azért ragadta meg a bitcoin, mert mások is érdeklődtek iránta. A bitcoin térnyerése jól mutatja a narratíva hatalmát a közgazdaságtanban. A betegségekhez hasonlóan a gazdasági narratívák is ragályosak. A gazdasági narratívák beszélgetések útján terjednek egyik emberről a másikra, akár személyesen, akár telefonon, akár közösségi médián keresztül. A sajtó is terjeszti ezeket a történeteket. A fertőzések nem mindig rosszak nekünk. Nézzük meg közelebbről a kerekes bőröndök példáját. Az első szabadalmat 1887-ben nyújtották be, de a találmány senkit nem érdekelt több mint 100 évig. A vállalkozók a 20. század során próbáltak többször is kerekes podgyászokat forgalmazni, de az ötlet megbukott. Csak az 1990-es években, amikor a Northwest Airlines pilótája feltalálta a rollboardot, egy kerekekkel is visszahúzható fogantyúval ellátott bőröndöt, robbant be végül a termék. A légitársaságok személyzete imádta az új táskát, és úgy terjesztették a történetet, hogy könnyedén cipelték a csomagjaikat a potenciális fogyasztókkal teli zsúfolt repülőtereken. A rollboard narratívájában a repülés kapta a főszerepet, amit az 1990-es években még sokkal elegánsabb dolognak tartottak, mint manapság. Talán csak ennyi kellett ahhoz, hogy egy több mint 100 éves jó ötlet hirtelen terjedni kezdjen. Kísérleti bizonyítékok igazolják, hogy az önálló kreatív alkotások sikere attól függ, hogyan értékelik a közönség tagjai egymás reakcióit. Rengeteg tudományos bizonyíték igazolja azonban, hogy a szokatlan vizuális ingerek támogatják az emlékezetet, és sokat segíthetnek abban, hogy egy narratíva ikonikussá váljon. A Laffer görbe egy másik példa arra, hogyan válhat egy gazdasági narratíva ragályossá. Arthur Laffer, amerikai közgazdász, az alacsonyabb adókat támogatja a gazdasági növekedés ösztönzése érdekében. 1974-ben híressé vált, ahogy egy vacsorán Laffer illusztrálta koncepcióját egy éttermi szalvétán lévő diagrammal. Elmélete akkor nyert hitelt, amikor Ronald Reagan elnök és Margaret Thatcher miniszterelnök nagy adócsökkentések támogatására használta fel az elméletét. A Laffer görbe története nem 1974-ben, vagyis a történetben szereplő vacsora évében kezdett terjedni. A járványra a Jude Waninski, a The Wall Street Journal újságírójának anekdotája ad magyarázatot 1978-ban megjelent könyvében. Waninski sztorit kreált Lafferről, akivel 1974-ben a washingtoni Two Continents étteremben vacsorázott. A történet szerint Laffer ott, az asztalnál, egy szalvétára rajzolta fel először a később róla elnevezett görbét. A szalvéta jelenleg az Amerikai Történelmi Múzeum tulajdona. A gond csak az, hogy maga Laffer cáfolta meg a szalvétás történetet. Laffer igazat mondott, de őszintesége sem tudott gátat vetni egy olyan történetnek, amely túlságosan jól csengett ahhoz, hogy megállítsák. A történet végül is erős vizuális elemeinek köszönhetően vándorolt át a közgazdaságtani köztudatba. Mindez tanulságos lehet azoknak, akik szeretnék elterjeszteni a sztoriukat. A szerzőknek célszerű, nagyhatású képi megjelenítést alkalmazniuk, ha azt akarják, hogy a közönség emlékezzen a történetükre. A narratívának nem kell igaznak lennie ahhoz, hogy elterjedjen. Nehéz feladat annak meghatározása, hogy mely történetek terjedjenek el, és melyek tűnjenek el. A narratívák segíthetnek a gazdaság magyarázatában, és keretet adhatnak a gazdasági döntésekhez. Néhány gyakran felmerülő téma. A fertőző narratívák nem követnek előre megjósolható mintát. Egyes történetek, például a bitcoin vírus növekedése gyorsan terjednek, mások lassan bontakoznak ki, sokan elhalványulnak, majd új formában újjáélednek. A narratívák konstellációi erősebbek, mint az egyes történetek. A bitcoin technológiájának háttere csak egy narratíva. Mások hajtják a kriptovaluta felfutását, mint például a központi bankok kifogástalan kezelésének elképzelése. Egy másik erőteljes történet az elszalasztott lehetőségek körül forog. 2009-ben Lily Allen énekesnő nem volt hajlandó bitcoinban elfogadni a koncertbevételét. Ha elfogadta volna a virtuális pénzt, és ragaszkodott volna hozzá, milliárdossá vált volna. Legalábbis így szól a történet. A fertőzés az ismétlésen keresztül épül fel. Minél többet vitatnak meg egy gazdasági témát, annál valószínűbb, hogy a háttértörténet vírusként fog elterjedni. Az 1920-as és 30-as években az amerikaiak elkezdték követni a részvény árfolyamokat. Ezt a tendenciát megerősítették a kötetlen beszélgetések és a híradások is. Az 1970-es évek után ugyanez a forgatókönyv a lakáspiacon is lezajlott. Megállapíthatjuk, hogy a média fontos szerepet játszik a narratív járványok előmozdításában. Akik vírusszerűen terjedő narratívákat szeretnének alkotni, kellő körültekintéssel válasszanak hozzá hírességet. Egy narratíva ugyanis akkor működik a legjobban, ha a célközönség kedvence is felkarolja. Jó példa erre az angol száz kultúrkörben George Washington története a cseresznyefával, amely már több mint 200 éve nem veszít a népszerűségéből. Először nem sokkal Washington 1799-ben bekövetkezett halála után jelent meg nyomtatásban, Mason Locke Wames bestsellerének új kiadásában, amelyben a szerző mesébe illő narratívákat adott közre Washingtonról. Egy 1806-ban, nem sokkal Washington halála után írt könyv a 6 éves George történetét meséli el, amikor a fejsze segítségével kivágta a családi cseresznyefát. Amikor apja megkérdezte, a fiú így válaszolt. Nem tudok hazudni, papa, én tettem a fejszémmel. A történet az őszinteség értékének szimbólumaként az amerikai politikában és az üzleti kapcsolatokban egyaránt nagy jelentőséget kapott. A narratívák konstellációja egyesülhet egy erőteljes, átfogó történetet létrehozva. A Laffer görbe csak egy történet volt, amely a kínálati oldali közgazdaságtan és a laissez-faire szabályozás felemelkedéséhez vezetett az 1980-as években, amikor Reagan csökkentette az adókat. Ayn Rand író regényeinek népszerűsége a túl sok kormányról, túl sok szabályozásról és túl sok adóról szóló narratívát is előmozdította. Rand első regénye, a The Fountainhead, eleinte kevés olvasóra talált, de 1957-ben megjelent Atlas Shrugged című könyve széles közönséget vonzott. Mindkét könyv azt a gondolatot közvetítette, hogy néhány törekvő hozzájárul a társadalom és a gazdaság fejlődéséhez, és hogy a kormány akadályozza őket. Bár a modern közgazdászok általában nagyon figyelnek az ok-okozati összefüggésekre, általános szabályként nem tulajdonítanak ok-okozati jelentőséget az új narratívák feltalálásának. Eközben a hírességek segítenek a narratívák megörökítésében. Reagan, az egykori hollywoodi sztár pedig simán megragadta a nagykormányzati témát. Reagan 1986-os beszédének egyik emlékezetes szakaszában így foglalta össze a közszféra gazdaságpolitikáját. Ha megmozdul, adóztassa meg. Ha folyamatosan mozog, szabályozza. És ha leáll, támogassa. Régen népies stílusával megragadta a humor és az egyszerű szavak erejét a narratíva újraformálásában. Hasonlóképpen a gazdasági adatok média visszhangja általában érzelmileg terhelt leírásokat használ, minél jobban felkelti a figyelmet. A nagy gazdasági világválság története. A nagy gazdasági világválság minden idők leglenyűgözőbb gazdasági története. Az 1987. október 19-i tőzsdei zuhanás a részvényárak legnagyobb egynapos összeomlását jelentette az Egyesült Államok történetében. Úgy tűnik azonban, hogy az esemény körül kevés az apokaliptikus gazdasági narratíva. Az 1929-es kisebb egynapos összeomlás még nagyobb hatásúnak bizonyult. Azok az emberek, akik a narratívák hátterében hoznak gazdasági döntéseket, általában nem magyarázzák meg döntéseiket. Az egyik meggyőző elbeszélés szerint a nagy gazdasági világválságot beharangozó összeomlás öngyilkossági hullámhoz vezetett. A tömeges öngyilkosságról szóló, széles körben elterjedt történetek azonban pontatlannak tűnnek. John Kenneth Galbraith, közgazdász, 26 évvel az összeomlás után írt bestseller könyvében arról számolt be, hogy az öngyilkosságok tényleges száma nem volt figyelemre méltó. Ennek ellenére ezek a történetek évtizedekig terjedtek. Stott Sterkel 1970-ben megjelent Hard Times című könyvében több amerikait idézett, akik átélték az összeomlást. Az egyik interjúalany öngyilkosságokra, egy másik ablakból kiugró emberekre emlékezett vissza. A nagy gazdasági világválság és annak okai az eufória és a bizalomvesztés időszaka után továbbra is erőteljes narratíva marad. Az öngyilkosság narratívája csak egy a nagy gazdasági világválságot körülvevő történetek közül. Egy másik szál a dübörgő 20-as évek virágzó évtizedéhez kapcsolódik, amelyet szorosan követett az 1930-as évek széles körben elterjedt nyomorúsága, a már a közismerté vált narratíva. Más részletek, köztük a bankok miatt kialakult tömeges munkanélküliség és az általános kilátástalanság szintén fontosnak bizonyultak. Amerika gyümölcsöző nagy síkság régiójában a porviharok hatalmas pusztítást okoztak az 1930-as években. Ezt a katasztrófát az Érik a gyümölcs című könyv és film örökítette meg. Mindezek a történetek beágyazódnak az amerikai köztudatba, és továbbra is alakítják a gazdaságról alkotott népi gondolkodást. Takarékosság kontra hivalkodó fogyasztás. A narratívák világában a fiskális megszorítások és a szembetűnő fogyasztás állandó harcot vív. Az olyan nehéz időkben, mint a nagy gazdasági világválság, az amerikaiak általában egyetértenek abban, hogy bölcsebb és erkölcsösebb, takarékosan és alázatosan élni a lehetőségeiken belül. A virágzó időkben pedig azt hiszik, hogy a fogyasztás sikert és boldogságot vetít előre. Ez a két narratíva örökharcban áll egymással. Bizonyos időszakokban a mértékletesség kap erőre, máskor pedig a hivalkodó fogyasztás dominál. Mindkettő fontos gazdasági narratíva, mert hatással van arra, mennyire költekeznek vagy spórolnak az emberek, így a gazdaság általános állapotát is befolyásolja. Ami azt illeti, ezeknek a narratíváknak méreható gazdasági következményeik lehetnek, amelyeket a közgazdászok és a törvényhozók nem feltétlenül látnak előre. Az az elképzelés, hogy az emberi elme szuggesztibilis, homlok egyenest ellentétes a gazdasági ember fogalmával, aki racionális, optimalizáló, aki úgy viselkedik, mintha gondos számítások vezérelnék. A depresszió korszakának fogyasztói a pazarló költekezést erkölcsi kudarcnak tekintették. az 1930-as években az amerikaiak teljesen abbahagyták a költekezést, még azok is, akik megengedhették maguknak az autókat, inkább kerékpárt vagy tömegközlekedést választottak. Ösztönös reakciójuk érthető volt. Az elbocsátások szárnyalásával még azok is tartottak a munkanélküliségi küszöbtől, akiknek volt állásuk. Amikor azonban a fogyasztók abbahagyták a költekezést, az a hatás fokozta a depressziót. 1929 és 1932 között a Ford motor eladásai 86%-kal zuhantak. Ma az amerikai álom narratívája hivalkodó fogyasztásra és puccos ingatlanok vásárlására bátorít, szöges ellentétben a nagy gazdasági világválság idején népszerű takarékosság narratívájával. Az inga ingadozott. Nagy ingadozás volt az évtizedek során, és 2005-re a nagy otthon birtoklása az amerikai álom része volt, bár a 2008-as ingatlanpiaci összeomlás és a globális pénzügyi válság elrontotta ezt az álmot. Az Egyesült Államok lakáspiaci buboréka azonban évtizedekkel ezelőtt alakult ki. 1919-ben az ingatlan ügynökök újsághirdetések közzétételéhez folyamodtak, hogy arra ösztönözzék az amerikaiakat, hogy vegyenek fel kölcsönt lakásvásárláshoz. Ne hagyja, hogy a jelzálog hitel gondolata megijessze, hangzott az egyik szöveg. Az internet felerősíti a narratívákat a mai lakó ingatlan piacon. 2006-ra az összeomlás küszöbén a lakhatás olyan elterjedt megszállottság lett, hogy létrejött két weboldal is, a Zillow és a Trulia, amelyeken bárki ingyen megnézheti, hogy mennyit ér a szomszédja otthona. És nem csak a mindennapi fogyasztókat aggasztja a takarékosság kontra fogyasztás kérdése. A Szilíciumvölgy egyes vezetői éppen ennek hatására nem vásárolnak kacsalábon forgóházakat, mert félnek, hogy ezzel rossz üzeneteket küldenek a befektetőknek. Ehhez képest Donald Trump elnök a hivalkodó életstílus mintapéldája. Tőzsdei lufik. Az ingatlanpiaci narratívákhoz hasonlóan a tőzsdei lufikról szóló történeteket is a társas összehasonlítás irányítja. A crash szó gyorsan hozzátapadt, az 1929. október 28-ai egynapos tőzsdei árfolyam zuhanáshoz, amely elválaszthatatlanul összefonódott az azt követő nagy gazdasági világválsággal. A tőzsdei lufikról szóló narratívák olyan történetek, amelyek középpontjában a tőzsdézés izgalma és a kockázatvállalás áll, főhősei pedig viszonylag jómódú emberek, akik adják-veszik az értékpapírokat. A tőzsdei narratívákban a krach vagy crash a nagy összeomlást jelenti, amelyet általában kivételes fellendülés, őrült optimizmus, sőt, akár a felelőtlen és etikátlan viselkedés fémjelezte időszak előz meg. A mind a mai napig velünk élő tőzsdei narratívákban, amelyekben a részvénypiaci fellendülést mindig iszonyú összeomlás követi, végül is az emberi butaság jelenik meg. Az 1920-as évek spekulatív légköre egy technológiai előrelépéssel társult. Megszületett a Translux-féle Movie Ticker írásvetítő. Épp a részvénypiaci láz kellős közepébe csöppent bele, akkor a vászonra lehetett kivetíteni a legutóbbi kereskedés adatait, hogy azt egy igen tekintélyes létszámú nézőközönség is jól láthatta. A kivetített információkat úgy lehetett nézni, mint a mozifilmeket, vagy mai példával élve a nagyképernyős lapos tévét. Egész tömegek gyűltek össze egy-egy vetítő körül, és ettől mindjárt sokkal jobban terjedtek a részvénypiaci sztorik. Széles körben elterjedt az a meggyőződés, hogy a tőzsde az egyik legalapvetőbb fokmérője a gazdasági vitalitásnak. Egy másik tartós gazdasági narratíva, az emberek helyébe lépő gépek narratívája arra a veszélyre épül, amelyet a technológia jelent a munkavállalókra. Az 1930-as években az árokásók, az acélmunkások és az újságnyomtatók elvesztették állásukat a gépek miatt. A közlekedési lámpák felváltották a közlekedési rendőröket, a tárcsás telefonokat kiszorították a telefonszolgáltatók, a szinkronizált filmek feleslegessé tették a mozizenészeket, a repülőgépeken pedig megjelent a robot másodpilóta. Az ilyen félelmek évtizedekig éltek, az olyan filmek, mint a Szárnyas fejvadász és a Terminátor a robotika sötét oldalát mutatták be. Az 1930-as évekre megjelent a tömeges munkanélküliség az Egyesült Államokban. Ma a vezető nélküli autók a technológia által előidézett tömeges munkanélküliségtől való félelmet szimbolizálják. Új kifejezés jelent meg, a technológiai munkanélküliség, amely a munkaerő megtakarító találmányok egyik következményére utal. Összegzés. A közgazdászok nagy részt figyelmen kívül hagyják a gazdasági narratívák erejét. A statisztikai adatok, például a bruttó nemzeti termék vagy a kamatláb vizsgálatával keresik az előrejelzésekhez szükséges konjunktúra mutatókat. A statisztika bősége azonban nem magyarázza a motivációkat. Ez a gazdasági narratívák hatásköre, amelyet köztudottan nehéz meghatározni. A hagyományos gazdasági megközelítések nem vizsgálják, milyen szerepet játszanak a közhiedelmek, vagyis a narratívák a nagyobb gazdasági eseményekben. Ha a közgazdászok a gazdasági események magyarázataiba beillesztenék a köznapi narratívák értelmezését is, sokkal használhatóbb eszközöket adhatnának a döntéshozók kezébe, hogy azok jobban fel tudjanak készülni a várható fejleményekre, és eredményesebben kezelhessék őket. Nagyobb erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy idősoros adataink is legyenek a narratívákról. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy passzív módon gyűjtjük mások szavait. Kísérletekkel kell feltárnunk a szavak jelentését és célját. A közgazdászoknak figyelembe kell venniük a történetek erejét. El kell kezdeniük adatokat gyűjteni a gazdasági narratívákról, és arról, hogy ezek hogyan befolyásolják az emberek viselkedését. Íme néhány kiindulási pont. Első. A figyelmes hallgatás, mint kutatási módszer. Rendszeres, fókuszált interjúk, amelyek során kutatóknak meg kell kérniük az embereket, hogy magyarázzák el gazdasági döntéseiket. Egyes kutatók már végeztek ilyen elemzéseket, és felső vezetőket kérdeztek meg az árképzési döntéseik menetéről. Ez jó kezdet, de ezek egyszeri tanulmányok voltak. A közgazdászoknak ismételten meg kell kérdezniük az egyéneket arról, hogyan értik a gazdasági narratívákat, és hogyan hatnak rájuk ezek a történetek. Második. Rendszeres fókuszcsoportos vizsgálatok. Ez a kutatási technika különböző társadalmi gazdasági csoportok tagjainak bevonására alkalmas, és abban segít, hogy valódi párbeszéd kezdődjön a gazdasági narratívákról. Különböző hátterű embereket hoz össze, hogy megvitassák véleményüket különböző témákról, például politikai jelöltekről vagy fogyasztói termékekről. A közgazdászok nem szívesen alkalmazzák ezt a módszert. Jelenleg a két legrosszabb kutatási referencia a fókuszcsoportos vizsgálatokhoz a közgazdaságtan és a pénzügy. A csoportos interjú különösen fontos a narratív közgazdaságtanban, mivel olyan környezetet teremt, amely a narratívák epidemiológiájának alapját adó egyének közötti fertőzést ösztönzi. Harmadik. Prédikációk adatbázisa. A prédikációk azért fontosak, mert miközben az élet mélyebb értelmét keresik, az erkölcsi értékek témakörét is érintik. Ezeknek az értékeknek, valamint a jó és a rossz fogalmáról alkotott értékítéleteknek a változásai kétségtelenül szerepet játszanak a gazdasági döntések alakulásában. A prédikációk olyan értékeket és jelentéseket tárnak fel, amelyek idővel változnak. A közgazdászoknak be kell gyűjteniük a prédikációkat a templomokból, zsinagógákból és mecsetekből, hogy alaposan megvizsgálják a gondolkodás változásait. Negyedik. Személyes levelek és naplók digitalizálása. Kezdetleges formában ugyan, de léteznek már ilyen adatbázisok, ám célirányosabban is dolgozhatnánk azon, hogy a családok felajánlják elhunyt családtagjaik naplóit az ilyen adatbázisoknak. A közgazdászoknak fontos volna régi levelekből és folyóiratokból álló digitalizált adatbázisokat elemezniük. Ezek főleg konkrét kutatási céllal egy háborúhoz vagy egy adott ország, adott társadalmi problémájához összeszedett gyűjtemények, amelyek önmagukban is hasznosak, de megfelelőbb mintavétellel átfogóbb ismereteket szerezhetnénk arról, hogyan lehetne az eredményeket a teljes lakosságra is kivetíteni. Útravaló a könyvből. A történeteknek, nem pedig az adatoknak van a legerősebb hatása a gazdasági változásokban. A betegségekhez hasonlóan a gazdasági narratívák is ragályosak. Nehéz feladat annak meghatározása, hogy mely történetek terjedjenek el, és melyek tűnjenek el. A narratívák konstellációja egy erőteljes, átfogó történetet hozhat létre. A nagy gazdasági világválság továbbra is lenyűgöző gazdasági történet. Az emberi történetmesélés kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy hogyan értelmezzük a gazdasági eseményeket, és hogyan reagálunk rájuk. Az emberek általános élethelyzetekkel és gazdasági eseményekkel kapcsolatos történetei befolyásolják a piacokat és a gazdasági folyamatokat. Az emberi történetmesélés gyakran erősebben befolyásolja a gazdasági kilátásokat, mint a hivatalos adatok vagy gazdasági mutatók. A gazdasági narratívák gyakran meghatározzák, hogy milyen irányba haladnak a pénzügyi piacok és a gazdaság. A közgazdászok nagyrészt figyelmen kívül hagyják a gazdasági narratívák erejét. Köszönjük, hogy a HVG könyvek tömörített tudástár tartalmát választotta. Reméljük, az itt szerzett ismeretek nem csak inspiráló beszélgetéseket indítanak el, hanem konkrét lépésekre is ösztönöznek. Folytassa velünk az új ismeretek felfedezését, és találkozzunk a következő könyvnél.